azt is, hogy tulajdonképpen valójában csalódott, mert hogy nem sikerült elérnie az ukrajnai háború esetében azt, amit akart, szóval valójában nem lehet pontosan tudni, hogy mi okozta ezt a jelentős fordulatot, és hozzáteszem, hogy higgadt szakértők azt is szóba hozzák, hogy ettől sem lehet túl sokat várni, mert lehet, hogy nem sokára egy másik fordulat következik.
Lehet ezzel esetleg 180 fokkal ellentétes?
Hát természetesen, mint ahogy ez gyakran megtörténik Donald Trump esetében, az kétségtelen, hogy az utóbbi idők orosz különböző provokációi, drónok, vadászrepülőgépek, NATO légtérben, azok valószínűleg hozzájárultak ehhez a koncepcióhoz, illetve az is kétségtelen, hogy erősen hangsúlyozza, hogy a NATO országoknak bizony sarkukra kell állniuk, és miután a többiek fizetik, főleg európai oldalról mostanában az amerikai fegyverek szállítását és lőszerek szállítását Ukrajnába, ezért ez valójában még üzletnek sem rossz az Egyesült Államok számára. Hozzáteszem, hogy maga az amerikai gazdaság sok szakértő szerint gyengélkedési pontokat mutat, és Donald Trump ezt általában minden erejével próbálja palástolni.
Na hát még mindig Donald Trump, ugye ő azt is jelezte, igyekszem idézni, hogy esetleg beszél barátjával Orbán Viktorral az orosz energiahordozók vásárlásával kapcsolatban. Miről kíván barátilag beszélni a magyar miniszterelnökkel?
Hát nyilván arról, hogy ugye Magyarország és Szlovákia jelentős vásárlója az orosz energiahordozóknak, és Donald Trump nagyon keményen egész Európát célba véve bírálta ezt az öreg kontinenst azzal, hogy ugye hozzájárulnak az orosz felvételek növekedéséhez és ilyen formán a háború folytatásához. Megjegyzem, az egész beszéd körülbelül egy órás volt, és elég sok csavar volt szokás szerint benne Donald Trump számára, tehát Európát nagyon keményen tíz alá vette a migrációs ügyek miatt is, mint mondta, nagyon szereti Európát, de hát az energiapolitika, mert ugye általában a zöldítést is bírálta, és a klímaváltozást is továbbra is egy nagy humbugnak tartotta. Tehát mondta, hogy szereti Európát, de hát elfecsérlik a gazdag örökségüket az energiapolitikával, meg a migrációs politikájukkal. Szóval ebben az összefüggésben szerepelt az, hogy megemlítette a magyar miniszterelnöket.
Akkor menjünk egy kicsit Egyesült Államokba, mármint belpolitikai szempontból. Hogy van Jimmy Kimmel? Visszakerült a képernyőre?
Abszolút visszakerült, méghozzá ugye hát hatalmas felhajtást generálva, és hatalmas figyelmet generálva. Itt ugye röviden, lehet, hogy valaki még nem hallotta, az USA-ban biztos majdnem mindenki hallotta, mert hát ott azért nem az ENSZ közgyűléssel vannak elfoglalva, hanem a Kimmel hír volt a legnagyobb szenzáció, főleg azért, mert az a tény, ahogyan Donald Trump ugye megjelölte őt is, mint akit le kell törölni a televízió képernyőjéről, tehát valamint a médiahatóság vezetője, aki még republikánus párti politikusok néhányuk szerint is mafia stílusban zsarolta meg a Disney-t, a Kimmel Show tulajdonosát, illetve ugye a ezt megvalósító ABC tévétársaságot. Tehát valójában ugye hatalmas szenzáció volt, Kimmel visszakerült, és nem maradt, ha úgy tetszik, hűtlen a saját vonalához, mert miközben nagyon határozottan, mondhatni könnyekig meghatódva emlegette, hogy hát semmiképpen nem volt szándéka, még ha félre is lehetett érteni, a múlt héten olyan dolgokat mondani, amelyekkel, ha úgy tetszik meg, fenségtelenítette a meggyilkolt Kirk úriembernek az emlékét, tehát voltak éppen ő bele ment ebbe a mentegetőzésbe, de emellett viszont Donald Trumpot személy szerint is bírálta, meg a médiahatóság elnökét is bírálta, amiért zsarolták az állami eszközök emlegetésével a médiatársaságot, illetve tulajdonosát. Tehát igazából itt azt tudni kell, hogy nagyon könnyen lehet, hogy a maga a médiatársaság és a Disney is azért is döntött úgy, hogy kimelt visszateszik a sójával a műsorba, mert hogy tényleg óriási nagy felháborodás kerekedett a szabad beszéd elleni nyílt támadás miatt, és most úgy tűnik, hogy ennek lesz eredménye, azzal együtt, hogy a felháborodás és a koncepció a Fehérház részéről valószínűleg nem változik. Megjegyzem ugye magát a nagy temetést egy hatalmas stadionban a hétvégén megtartották, és Donald Trump ott is egy órás beszédet mondott, de az igazán nagy jelenség ezen a temetési szertartáson ugye az volt, hogy az meggyilkolt republikánus párti aktivista felesége, mint keresztény hívő asszony beszédében megbocsátott a gyilkosnak.
Azért ez egy nagyon nagy dolog, reméljük, hogy egyébként komolyan is gondolja, meg hát nyilván a híveik is komolyan gondolják. Közben ugye azt is olvasom, hogy a tavalyi elnökválasztás vesztese Kamala Harris egy könyvet írt. Mielőtt átadnám neked a szót, nekem ez szerintem életem végéig megmarad ez a jelenet, amikor volt kettejüknek egy televíziós vitája, és ugye itt a Trump elmondta, hogy ez a híressé vált beszéd, amiből mindenféle mémek meg egyebek születtek, hogy Springfieldben a bevándorlók megeszik az ottaniak kutyáját, macskáját, és nem tudom, házi állatait, és hát a Kamala Harrison mutatta a kamera, és lehetett látni, hogy hát, hogy can't believe it, tehát hogy ezt nem hiszem el, hogy ezt valaki így elmondja. Aztán ezek után elvesztett az elnökválasztást. Szóval mit ír Kamala a könyvében?
Itt valójában ugye több hónapi háttérbe húzódás után előjött, ha úgy tetszik, kitálalt a történetével, és hallgattam is vele a könyvkiadást közvetlenül megelőző időszakban, azaz tegnap egy egyórás interjút, és abban hát részletesen elmondja, hogy ő a maga részéről tényleg úgy érezte, hogy egy nagyon fura helyzetbe került, mert 107 napja volt összesen arra, hogy egy elnökválasztási kampányban produkáljon. Ehhez képest elég jó eredményt sikerült elérnie. Ugyanakkor mindaz az intika, mindaz a bizonytalanság, ami a Joe Biden elnöki pozíciójából, illetve az újraválasztási törekvéseit övezően ugye jelen volt ott a felső körökben, az ugye belekerült Kamala Harris értelmezésében ebbe a könyvbe, és ilyen szempontból egy elég jó tükröt tart a pillanatilag ugye nagyon sok felé hát talajt vesztett demokrata párti politikusok a következő vezető generáció elé. Ami viszont kifejezetten hangsúlyos volt, hogy az ő számára az egy nagy megdöbbenés volt, pedig ugye olyan pozíciókban, ugye alelnök volt végül is 4 éven át, viszonylag kevésbé szoktak meglepődni emberek, de ő azon meglepődött, hogy az amerikai szupergazdagok, üzletemberek, pénzemberek nagyon simulékonyan beálltak Donald Trump vonalába, még ha nem is értenek vele egyet, de nem lépnek fel azokkal a dolgokkal szemben, amelyeket sokan úgy értelmeznek, hogy Donald Trump és a őt, ha úgy tetszik, meghatározó Project 2025 900 oldalas dolgozat, az gyengíti az amerikai demokráciát.
Félnek Donald Trumptól?
Meg lehet, hogy üzleti szempontból igen. Egyébként meg sokak könnyen lehet, hogy személy szerint is tartanak attól a nagyon vitriolos támadási stílustól, amellyel Donald Trump él, hogyha célba vesz valakit. És ugye még mindig lehet szeretni, vagy nem szeretni, de voltak éppen azért a világ leghatalmasabb, de legalábbis az egyik leghatalmasabb embere, és a kijelentéseinek, a támadásainak üzleti vonatkozásai is könnyen lehetnek, miközben tényleg valóban már több példa volt arra, hogy eltávolítottak mondjuk ügyészt a pozíciójából, vagy ugye megcélzott média személyiségeket, és annak a következménye az lett, hogy eltávolították őket. Szóval igen, könnyen lehet, hogy félnek, de legalábbis tartanak mondjuk Donald Trump haragjától, és azt gondolom, hogy ez valószínűleg célja is adott esetben Donald Trumpnak, hiszen a nagyot szóló esetek sokak számára ismerté válnak, és lehet, hogy kétszer is meggondolják, hogy vajon fölépjenek-e ellene.
Közben arról is érkeztek hírek, hogy Warren Buffett befektetési cége kiszáll a BYD-ból. Talált jobb üzletet?
Valószínűleg igen. Ezt nyilván a különböző elemzők ezt jobban tudják. Én egyelőre még csak azt az információt láttam, hogy meg is történt a korábban ez a pozíció, csak most ismét elő került ez a hír, hogy tudnélik 17 év után eladta minden részvényét a Berkshire Hathaway és a legendás befektető. Az egykor 230 millió dolláros befektetés, ami körülbelül akkoriban 10%-os tulajdonrészt jelentett, tehát ezután a befektetés után rengeteg profitot tudott elkönyvelni. A BYD egyébként úgy kommentálta a dolgot, hogy nagyon méltányolják a 17 éves együttműködést, befektetői együttműködést, és így, ahogy mondod, valószínűleg jobb befektetési lehetőséget tanált. Nyilvánvaló sokan összefüggésbe hozzák mindezt azokkal a hírekkel, amelyek szerint a kínai elektromos autógyártás és a BYD is belesodródhat egy ilyen kipukkanó lufi állapotba, de hát tudjuk jól, hogy ilyen esetben a sikeres iparágakat, azokat igyekeznek gyengíteni a versenytársak, úgyhogy ezt nem tudom, hogy mi a pontos helyzet, de Warren Buffett viszont így döntött, és ez történt.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották. Nagyon szép napot és eredményes hetet neked, szervusz!
Minden jót mindenkinek!